mikre számíthatunk. Holnap is sok napsütés várható, de átmenetileg mérséklődik majd a meleg. Friss hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A vasút, mint fátum. Második rész. Fényesen kivilágított robogó termek az éj sötétjében.
Fitchburgi vasútvonal lakóhelyemtől mintegy 5-600 lépésnyire érinti a Walden-tavat. A mozdony füttye télen-nyáron belesüvít rengetegembe, mint a Baromfi udvar fölött köröző héja rikoltása. A reggeli vonat elhaladtát hasonló érzésekkel figyelem, mint a napkeltét, hiszen amaz alig kevésbé szabályos emennél. A messze elnyúlós, egyre magasabbra emelkedő fellegek az égbe mennek, míg a vasúti kocsik Bostonba. Egy pillanatra elfödik a napot, és árnyékot vetnek távoli földecskémre. Ez égi vonulathoz képest a földi vonat csupán olyannak tűnik fel, mint egy dárda hegye. A vasparipa istálló mestere korán kelt ezen a téli reggelen, csillagfényben a hegyek közt, hogy megetesse, megnyergelje paripáját. Tüzet is gerjesztettek kora hajnalban, hogy éltető meleget leheljen belé és elindítsa. Bár olyan ártatlan volna ez a vállalkozás, amilyen korán kezdődött. Ha mély a hó, rácsatolják hócipőjét, s a hatalmas ekével széles barázdát húz a hegyektől a tengerig. E barázdában azután a vagonok elvetik magnak az ország valamennyi nyughatatlan emberét és eladó áruját. Tűzparipa naphosszat robog árkon, bokron, erdőn, völgyön által, csak annyi időre áll meg, hogy kocsisa megpihenhessen. Éjfélkor is fölébreszt patkó dobogása, kihívó horkanása, amikor egy-egy rejtett erdőzugban szembe találkozik a jégbe hóba dermedt elemekkel. A hajnalcsillag is feljő, mire istálójába ér. Csak azért, hogy onnét álom, pihenő nélkül újabb útra induljon. Néha esténként hallom, amint istálójában kiprüszköli magából a megmaradt fölös energiát, hogy idegei megnyugodván, mája agyveleje lehűlvén, néhány órai vasszendergésbe merüljen. Ó, ha ez a vállalkozás olyan hős és lenyűgöző volna, mint amilyen kitartó és fáradhatatlan. E fényesen kivilágított robogó termek az éj sötétjében, mit sem sejtő lakóikkal, behatolnak olyan szűz rengetegekbe, ahová azelőtt csak a vadász merészkedett fényes nappal. Az egyik percben ragyogóan kivilágított városi vagy nagyvárosi indóháznál állnak meg, ahol kiöltözött társaság gyülekezik fogadására. A másik pillanatban pedig a lidérces mocsárban riasztják a baglyot meg a rókát.
az a vonatod?
Az.
Félelmetes volt a mozdony a füstös tető alatt, akár egy megvadult, vad mehetnékében toporzékoló bika.
Ezzel a vonattal mégy?
Kérdezték. Csak ugyan rémület fogta el az embert, olyan iszonyú volt a nyílásokon sípolva kitörő gőznyomása. Ezzel feleltem.
És hova?
Megmondtam. Sosem ejtettem ki ezt a nevet, még a barátaim előtt sem. Valami szégyenkezés mindig visszatartott. A nagy nevet, a legnagyobbat, a csodálatos rendeltetési helyet. Nincs bátorságom ideírni. Ki így nézett rám, ki úgy, ki haragosan, hogy mit tolakszom, ki gúnnyal, őrültségemért, ki meg ábrándjaim keltette szánalommal. Valaki nevetett. Egy ugrással a kocsiban voltam, kinyitottam egy ablakot, baráti arcokat kerestem a tömegben. Senki.
Indulj hát, vorat! Egy percet se veszítsünk! Rohanj, vágtass! Ne fukarkodj a szénnel, mozdonyvezető! Tüzeld a leviatánt!
Kapkodva felzihált a mozdony, megrándult a szerelvény, megmozdultak a peron oszlopai, lassan, egyenként elcsúsztak mögöttem. Aztán házak, üzemek, gáztartályok, tetők, házak, gyárkémények, kapuk, házak, fák, kertek, házak, dram-dram, 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 a rétek, a mezők, a tágas egen vándorló fellegek. Gyerünk, mozdonyvezető, teljes gőzzel előre!
Istenem, hogy rohanunk!
Ha így megyünk, gondoltam, nem sok időbe telik, és elérjük az első, aztán a második, a harmadik, a negyedik, aztán az ötödik, az utolsó állomást, és akkor győztünk. Kedvtelve néztem az ablakon át a villanydrótokat, ahogy ereszkednek, aztán meghőkölnek, megint felszaladnak fel a következő pózna felé, és egyre gyorsul az ütem. Ketten ültek velem szemben a vörös bársonypamlagon. Az arcukra volt írva, hogy ismerik a vonatok minden csinyát, binnyát, minduntalan az órájukra pillantottak és morogva ingatták a fejüket. Aggályos természetű ember vagyok, összeszedtem hát minden bátorságomat és megkérdeztem. Engedelmet, uraim, miért rázzák a fejüket?
Azért rázzuk, felelt az idősebbik, mert ez az átkozott vonat nem úgy megy, ahogy kellene. Ha így folytatja, iszonyú késéssel érkezünk.
Egy szót se szóltam, de magamban azt gondoltam. Az emberek mindig elégedetlenkednek. Ez a vonat éppen, hogy bámulatra méltó. Csupa erő és igyekezet, mint egy tigris. Ez a vonat úgy száguld, ahogy talán vonat soha még, s lám, mégis panaszkodnak az örök utasok. Közben kétfelől csodás iramodással futottak a mezők, és a messzeség hátunk mögött óriásira nőtt.
Ez a vonat úgy száguld, ahogy talán vonat soha még. És csak ugyan.
Az első állomás hamarabb felbukkant, mint sem vártam volna. Megnéztem az órát. Pontosan a menetrend szerint érkeztünk. Itt Moffin mérnökkel kellett találkoznom nagyon fontos ügyben. Futvást szálltam le, és ahogy megbeszéltük, az első osztályú étterembe siettem. Moffin csak ugyan ott volt. Éppen végére ért az ebédnek. Köszöntöttem, leültem, de ő szóba se hozta az ügyünket. Az időről beszélt, meg más ilyesmiről, mintha rengeteg ideje volna még. Jó 10 perc kellett hozzá, alig 7 perc volt csak az indulásig, még rászánta magát, hogy elővegye a bőrtasakból a szükséges iratcsomót. De észrevette, hogy az órámat nézem.
Talán siet, fiatalember?
Kérdezte némi gúnnyal.
Én az igazat megvalva nem szeretem kutyafuttában intézni a dolgom.
Tökéletesen igaza van, tisztelt mérnök úr, kockáztattam meg, csak hogy a vonatom nem sokára indul, és
ez esetben, mondta határozott mozdulattal összemarkolva a papírokat, ez esetben sajnálom, igazán nagyon sajnálom, de majd máskor beszélünk róla. ha majd jobban ráér egy kicsit, kedves uram. És felállt. Ne haragudjon, dadogtam, de nem tehetek róla. Tudja, a vonat... se baj, mondta mosolyogva, felsőbbséggel. Épp hogy elértem a vonatomat, amely lassan újra megindult. Na, majd máskor, gondoltam. Az a fontos, hogy le ne maradjak. Száguldottunk a mezőkön át. Epileptikusan táncoltak lefel a telefonhuzalok. Roppant rétségek fordultak elém, és ritkultak, egyre ritkultak a házak, mert északföldjein jártunk már, melyek legyezősen tárulnak a magány és a titok felé. Az a két úr, aki velem szemben ült, nem volt már a vonaton. A fülkémben egy szelíd külsejű lelkész ült, sűrűn köhécselt. És rétek, és erdők, és lápok, és nőtt, dagadt mögöttünk a messzeség, akár a lelki furdalás. Egyszerre, őt csak mert nem tudtam mit csinálni, megnéztem az órát. S hirtelen két köhögés között ugyanezt tette a lelkész is, és megrázta a fejét. De most nem kérdeztem az okát. Jól tudtam az okát, sajnos magam is. Fél öt múlt öt perccel, és negyed órája meg kellett volna már érkeznünk a második állomásra, és még fel sem tűnt a láthatáron. A második állomáson Rozannának kellett volna várnia. Mikor a vonat megérkezett, sokan nyüzsögtek a peronon, de Rozanna nem volt ott. Leugrottam a lépcsőről, átvágtam az állomáson, kinéztem a térre, és akkor a fasor végén messze, nagyon messze megpillantottam Rozannát, amint egy kicsit meggörnyedve távolodik. Rozanna! Rozanna! Kiáltottam teli torokból. De szerelmem már messze járt. Vissza se nézett, meg se fordult. Hogy futhattam volna utána? Hogy hagyhattam volna ott a vonatot? Mindent! Rozanna eltűnt a fasorban. Róla is lemondtam hát. Visszaszálltam a gyorsra, s rohantunk tovább az északi síkságon át, afelé a valami felé, amit az emberek sorsnak neveznek. Végül is, mit számít a szerelem? Csak mentünk sok-sok napon át. A villanydrótok a vágány mellett csak járták idegbajos táncukat, de hova lett a kerekek csattogásának szép heve? Miért ácsorognak kedvük szegetten a fák a láthatárban? Miért nem szöknek tova most már, mint a megriasztott nyulak? A harmadik állomáson talán 20 ember lehetett. A bizottságot, amelynek ünneplésemre meg kellett volna jelennie, sehol se láttam. Kérdezősködtem a peronon. Nem láttak véletlenül egy ilyen és ilyen bizottságot, tudakoltam. Férfiakat és nőket zenekarra, zászlókkal. De, dehogy nem. Itt voltak, vártak is egy jó darabig, de aztán beleuntak és elmentek. Mikor? Vagy 3-4 hónappal ezelőtt, válaszolták. Hosszú fügyszó hangzott, indult a vonat.
Földi lét szeplőzte szemmel nézve, mintha egy vonat utasai lennénk, akiket hosszú alagútban szerencsétlenség ért, méghozzá olyan helyen, ahova a bejárat fénye nem látszik már be, a kiáraté pedig oly parányi, hogy egyre keresni kell, és egyre elvész, amikor is ráadásul még a kiárat és a bejárat iránya sem biztos. Körülöttünk azonban az érzékek zűrzavarában, vagy az érzékek felfokozott érzékenysége folytán csupa szörnyűség, kinek-kinek kedélye vagy sebesülése szerint elragadó vagy elernyesztő kaleidoszkóp játék. Mit tegyek, vagy miért tegyem? Nem ilyen helyekre való kérdések.
A harmadik állomáson hosszú fügyszó hangzott. Indult a vonat. Fel a fejjel hát. Megyünk. neki feszült maradék erejével a gyors. Bizony nem a hajdali békjótlan vágtatás volt ez már. A silány szén talán. A másféle levegő, a hideg, a fáradt mozdonyvezető. És a messzeség mögöttünk akár egy szakadék, ha belenéz, szédül az ember. A negyedik állomáson tudtam, ott kell lennie anyámnak. De hogy megállt a vonat, üres volt a peron. És havazott. Kihajoltam, sokáig nézelődtem, és már éppen csalódottam, be akartam csukni az ablakot, amikor végre megláttam. A váróteremben egy padon kucorgott. Nagy kendőbe burkolozva bóbiskolt. Milyen pici lett. Irgalmas ég. Leugrottam a vonatról, futottam megölelni. Hogy magamhoz szorítottam, éreztem szinte semmi súlya. Egy kis halom, törékeny csont csupán. Éreztem, hogy didereg. Régen vársz, mond. Nem, nem, fiam, és boldogan mosolygott. 4 éve sincs még. Nem nézett rám, ahogy ezt mondta, a padlóra merett, mintha keresne valamit. Mit keresel, mama? Semmit. De hát a podgyászod? Kin hagytad a peronon? A vonaton van, mondtam. A vonaton? S vigasztalan fájdalom fátyolozta homlokát. Nem raktad még le? De hisz én... Nem tudtam, hogy mondjam meg neki. Azt akarod mondani, hogy már is indulsz tovább? Hogy egy napig sem maradsz? Elhallgatott csüggetten, és csak nézett. Felsóhajtottam. Jól van. Hadd menjen hát a vonat. Szaladok a podgyászomért. Határoztam, itt maradok veled. Hiszen 4 esztendeig vártál. Szavaimra ismét megváltozott anyám arca. Visszatért rá az öröm és a mosoly, de mosolya nem sugárzott már úgy, mint előbb. Nem, nem. Ne menj a podgyászért. Rosszul fejeztem ki magam, könyörgött. Csak úgy mondtam, tudod, hiszen megértelek. Nem maradhatsz ebben a nyomorúságos fészekben, miattam nem érdemes. Egy órát se veszíts miattam. Sokkal jobb, ha mindjárt tovább indulsz. Mindenképpen. Kötelességed. Csak arra az egyre vágytam, hogy viszont lássalak. Viszont láttalak. Most már boldog vagyok. Hordár! Hordár! Kiáltottam. Tüstént előbukkant egy hordár. 3 bőröndöt kell levenni. Dehogy is, erősködött anyám. Soha se lesz többé ilyen alkalom. Fiatal vagy. A magad útját kell járnod. Szállj be hamar. No, menj! Menj! És mosolyt kényszerített az arcára, és erőtlenül a vonat felé tuszkolt. Ja, Istenem, siess! Már csukják befelé az ajtókat. Nem is tudom, hogyan. Ott voltam önzőn a fülkében. Kihajoltam a nyitott ablakon, és utolsó üdvözletet intettem. Ahogy távolodott a vonat, még kisebbre zsugorodott. Csüggett, mozdulatlan alakocska a kihalt peronon a hóesésben. Aztán egy arc nélküli fekete pont, parányi hangya a mindenség sivatagában. És elnyerte a semmi. Ég áldjon. Ég áldjon. Év évre halmozódik. Egyre növekszik a késés, és mi megint úton vagyunk. De hova? Leszáll az este, fagyosak a kocsik, alig maradt itt már valaki. Itt-ott a sötét fülkék sarkában sápadt, merevarcú ismeretlenek fáznak, de nem mondják. Hova? Milyen messze van az utolsó állomás? Nem érünk oda sohasem? Megér tehát elhagyni így sietősen a kedves helyeket, szeretteinket? Hol van? Hol is van a cigarettám? Aha, a kabát zsebemben. Persze, visszafordulni nem lehet. Gyerünk hát, mozdonyvezető. Hogy hívnak? Milyen a képed? Nem ismerlek, sohasem láttalak. Jaj, ha nem segítesz. Tarts ki, jó mozdonyvezető. Vesd a tűzre a maradék szenet, hadd száguldjon ez a csikorgó, rozoga alkotmány. Hajszold nyaktörő rohanásba, egy kicsit hasonlítson legalább hajdani mozdonyunkra. Emlékszel? Vaktában neki az ének. De ne lankadj az Istenért, el ne nyomjon az álom. Holnap megérkezünk.
Éves hájas ifjú, aki kövérségével mintegy a színfalak mögé utalta a borzasztó eseményeket, ehhez talán kizárólag ehhez volt tehetsége, szerette eldugaszolni testén a nyílásokat, nehogy valami szörnyűség eréseken keresztül rátámadhasson. Ezért is szivarozott, ómond Brazil 10. Hordott napszemüveget szemüvege fölött, tömte be vattával fülét. E szüleitől függő, és az egyetemen holmi homályos tanulmányokat folytató ifjú ember felült vasárnap délután megszokott vonatjára. Indulás 17 óra 50, érkezés 19 óra 30, hogy másnap megjelenjék ama szemináriumon, melyet szándéka szerint el akart lógni. Midőn szülővárosát elhagyta, a nap felhőtlen égen ragyogott. Nyár volt, kellemes idő. A vonat az Alpok és a Jura-hegység között kanyargott, gazdag falvakat és kisvárosokat hagyott maga mögött. Majd egy folyó mentén robogott tovább, hogy 20 percnyi zakatolás után, közvetlen Burgdorf közelében, egy kis alagútba fusson be. A vonat zsúfolásig megtelt. A 24 éves ifjú elől szállt fel, s kínnal, bajjal izzadva, kissé bambaképpel átfurakodott a hátsó kocsikba. Az utasok összeszorultak, sokan bőröndjükön ültek, a másodosztály is dugig volt, csak az első osztályon lézengtek néhányan. Miután a fiatalember áttörtetett a családok, regruták, diákok és szerelmes párok tömegén, a vonat ide-oda dobált, hol az egyik, hol a másik utasnak esett neki, hol az egyik hasára, hol a másik mellére zuhant, végül az utolsó kocsiban üres helyet talált, annyi üres helyet, hogy a harmadosztályú szakaszban, ahol a fülkék egyébként ritkaság számba mennek, egy egész padon elterpeszkedhetett. A zárt kupéban egy nála is kövérebb, magában sakkozó férfit pillantott meg a szemközti padon, és ugyanott a folyosó melletti sarokban egy vöröshajú regényt olvasó lát. Már épp leült az ablak mellé, és egy ómond Brazil 10-et dugott a szájába, midőn befutottak a szokottnál hosszabbnak tetsző alagútba. A fiatalember nem először utazott ezen a vonalon, egy éve majd minden szombat-vasárnap erre jár, de tulajdonképp sose vetett ügyet az alagútra. Épp csak sejtette, hogy keresztül halad rajta. S noha néhányszor elhatározta már, hogy megszemléli, mindig valami máson tűnődött, s így sose vette észre, hogyan merül el a sötétben, mert mire elhatározta, hogy az alagútat megfigyeli és felpillantott, már rég túljártak, úgy száguldott a vonat, s olyan rövid volt a kis alagút. Ezúttal sem vette le hát napszemüvegét, amikor befutottak az alagútba. Nem is gondolt rá. A nap még teljében ragyogott, az esti fényben minden káprázatosan tündökölt, a környező dombok és hegyek, a távolabbi Jurahegy láncolata és a kisvárosi házak aranyban fürödtek. S a fiatalembernek úgy tetszett, rájött, ezért tűnik hosszabbnak az alagút a hirtelen aláhulló sötétségben. A szakaszban korom sötét volt. A rövid alagút miatt nem kapcsolták be a világítást, hisz amúgy is várni lehetett, hogy a napfény bármelyik pillanatban feldereng, villámgyorsan tova terjed, és teljes aranyvilágával beárad az ablakokon. Mivel azonban még mindig sötétség uralkodott a szakaszban, a fiatalember levette napszemüvegét. Ebben a pillanatban a lány cigarettára gyújtott, nyilván bosszúságában, hogy nem folytathatja a regényt, legalábbis a fiatalember így látta a fellobbanó gyufa vöröses lángjánál. Világító számlapú karórája 6:10 mutatott. Behúzódott az ablak mellé a sarokba, hátradőlt, s meglehetősen homályos, gyakorta kétségbevont tanulmányain tűnődött a szemináriumon, ahova holnap el kellene mennie, de hova nem megy el. Minden tette csak ürügy volt, hogy a cselekvés látszata mögött megközelítse a rendet, de nem magát a rendet, hanem a rend utáni vágyat, tekintettel holmi szörnyűségre, mely ellen hájjal párnázta ki magát, szivardugott a szájába, vattát a fülébe. S midőn megint az órájára pillantott, már 7:45 volt, és még mindig nem hagyták el az alagutat. Ez meglepte. S jól lehet, a villanykörték időközben kigyúltak, a fülkében világosság támadt, a vöröslány tovább olvashatta regényét, és a kövér úr tovább sakkozhatott egymagában. Kint, az egész szakaszt visszatükröző ablakon túl, még egyre tartott az alagút. A fiatalember kilépett a folyosóra, ahol egy megtermett, halvány esőköpenyes, fekete sálba burkolózott ember járt fel s alá. Vajon miért visel sálat ilyen időben, gondolta a fiatalember, s benézett a szakasz többi fülkéjébe, mindenütt beszélgettek és újságot olvastak. Visszament a sarokba, és leült. Minden percben, minden másodpercben az alagút végéhez érhettek. Karórája 6:20 mutatott. Bosszankodott, hogy ezelőtt ügyet se vetett az alagútra. Már 15 percet tartott, s számításba véve a vonatsebességét, fontos alagút lehetett egyikes Svájc leghosszabb alagútjainak. Csak nem bizonyos volt benne, hogy rossz vonatra szállt. Habár pillanatnyilag nem emlékezett rá, van-e ilyen hosszú és jelentős alagút 20 percnyire szülővárosától. Épp ezért megkérdezte a kövér sakkozót, vajon a vonat Zürichbe megye, amit az illető megerősített. Egyáltalán nem tudta, hogy ilyen hosszú alagút van errefelé, mondta a fiatalember, de a sakkozó, mivel már másodszor zavarták meg bizonyos nehéz feladat megoldásában, kissé bosszusan azt felelte, hogy Svájcban sok, rengeteg az alagút, ő először utazik ezen a vidéken, de ez rögtön feltűnt neki, aztán meg egy statisztikai évkönyvben is olvasta, hogy sehol sincs annyi alagút, mint Svájcban. Elnézést kér, igazán nagyon sajnálja, de a Nimzovics védelem fontos problémáján töpreng, és szeretné, ha ezentúl nem terelnék el gondolatait. A sakkozó udvariasan, de határozottan beszélt. A fiatalember megértette, hogy hiába is várna tőle újabb választ. Boldog volt, amikor bejött végre a kalauz. Meg volt győződve róla, hogy nem fogadja el jegyét. Olyannyira meg volt győződve tévedéséről, hogy még akkor sem adta fel a reményt, amikor a kalauz, egy sápat, sovány, szemlátomást ideges ember, elsőként a szemközt ülő lány jegyét átvéve megjegyezte, a kisasszonynak Oltenben kell leszállnia. Bizonyára rá kell fizetnie, Zürichbe akart utazni, mondta a 24 éves ifjú, anélkül, hogy az Ómond brazil tized szájából kivette volna, s átnyújtotta a jegyét a kalauznak. Az úr jó vonatba szállt, mondta az, miután megnézte a jegyet. De hát egy alagútor megyünk át, kiáltotta bosszúsan, és egyszer s mint erélyesen a fiatalember, azzal az eltökélt szándékkal, hogy a zavaros helyzetet tisztázza. Az imént hagyták el Herzogenbuchzét, és Langenthalhoz közelednek, mondta a kalauz. Minden tökéletesen rendben van, uram, 6:20. De 20 perce egy alagútban megyünk, makacsolta meg magát a fiatalember. A kalauz értetlenül ránézett. Ez a zürichi vonat, mondta, és most ő is az ablakra pillantott. 6:20, ismételte ezúttal szemlátomást kissé nyugtalanul. Nem sokára Olten következik, érkezés 18:37. Talán váratlanul elromlott az idő, ettől a sötétség talán vihar tört ki. Igen, ez az. Képtelenség! Szólt közben a Nimzovics védelemmel bajlódó ember ingerülten, mert hiába nyújtotta a jegyét, a kalauz figyelemre sem méltatta. Képtelenség! Alagúton megyünk át. Tisztán lehet látni a sziklafalat, azt hiszem gránit. Svájcban van a legtöbb alagút a világon, olvastam egy statisztikai évkönyvben. A kalauz, miután végre valahára elvette a sakkozó jegyét, újra szinte könyörögve biztosította őket, hogy a vonat Zürichbe megy. Mire a 24 éves ifjú kijelentette, hogy a vonatvezetővel kíván beszélni. Valahol elől van, mondta a kalauz. De a vonat Zürichbe megy, most 6:25, a nyári menetrend szerint 12 perc múlva Oltenbe érnek, hetenként 3-szor jár ezzel a vonattal. A fiatalember felkerekedett. A túlzsúfolt kocsikban még keservesebb volt az út visszafelé, mint nemrég ide. A vonat nekiszilajodott, s száguldás közben pokoli lármát csapott. A fiatalember visszadugta hát fülébe a vattát, amit felszálláskor kivett. Az utasok nyugodtan viselkedtek. A vonat semmiben sem különbözött a többi vasárnap délutáni szerelvénytől, sehol egyetlen ideges arc. A másodosztályú kocsi folyosóján egy angol állt, s örömtől sugárzó arccal kocogtatta füstölgő pipáját az ablakhoz. Simplon, mondta. Az étkezőkocsiban is minden olyan volt, mint máskor, s jól lehet egyetlen hely sem maradt szabadon, sem az utasoknak, sem a bécsi szeretet és rist felszolgáló személyzetnek nem tűnt fel az alagút. A fiatalember rögtön felismerte az étkezőkocsi ajtajában álló vonatvezetőt piros táskájáról. Parancsol? Kérdezte a vonatvezető egy megtermett, nyugodt, gondosan ápolt, fekete bajuszos, keret nélküli szemüveges férfi. 25 perce egy alagútban vagyunk, mondta a fiatalember. A vonatvezető a 24 éves ifjú várakozása ellenére nem nézett fel az ablakra, hanem egy pincérhez fordult. Adjon egy doboz ómont tizet, mondta. Ugyanazt szívom, mint az úr. Mivel a pincér nem tudta kiszolgálni, ilyen szivart nem tartottak az étteremben. A fiatalember boldogan, hogy szóba elegyedhetett a vonatvezetővel, megkínálta a magáéból. Köszönöm, mondta a vonatvezető. Alig, ha lesz időm vásárolni Oltenben, lekötelez vele. Nem tudok lemondani a dohányzásról. Megkérhetem, hogy kövessen. Átvezette a 24 éves ifjút az étkező előtti podgyászkocsiba. Ezután már csak a mozdony következik, mondta a vonatvezető, midőn a kocsiba értek. A vonat legelején vagyunk. A homályos podgyász kocsiban sárga fény pislákolt. Az oldalajtók zárva, mindössze egy kis rácsos ablakon át hatolt be az alagút sötétsége. Mindenfelé bőröndök, egyiken másikon szállodacímkék, néhány kerékpár és egy gyerekkocsi. A vonatvezető felakasztotta egy szögre piros táskáját. Parancsol? Kérdezte újra, de nem nézett a fiatalemberre, ehelyett kivett a táskájából egy füzetet, s valami táblázatot kezdett kitölteni. Amióta Burgdorfot elhagytuk, egy alagútban megyünk, felelte eltökélten a 24 éves ifjú. Ilyen hosszú alagút nincs errefelé, minden héten megteszem oda-vissza az utat, jól ismerem a vonalat. A vonatvezető tovább írt. Uram, mondta végül, és olyan közel lépett a fiatalemberhez, hogy csak nem súrolt a testét. Uram, nincs mit mondanom. Nem tudom, hogy jutottunk az alagútba, nem szolgálhatok felvilágosítással. De kérem, gondolja meg. A vonat síneken gördül, tehát valahová vezetnie kell. Semmi se szól amellett, hogy az alagúttal nincs minden rendben, eltekintve attól, hogy vége láthatatlan hosszú. A vonatvezető szájában a még meggyújtatlan ómond brazillal szer fölött halkan beszélt, de olyan méltóság teljesen, nyomatékosan és határozottan, hogy szavait mindamellett, hogy a podgyászkocsiban jóval erősebb volt a lárma, mint az étkezőben, tisztán lehetett hallani. Akkor kérem, állítsa meg a vonatot, mondta türelmetlenül a fiatalember. Az egészből semmit se értek. Ha valami nincs rendben az alagúttal, és maga sem tudja, hogy került ide, kötelessége megállítani a vonatot. Megállítani? Kérdezte vontatottan a vonatvezető, miközben becsukta füzetét, és visszatette a szegen himbálódzó piros táskába, majd gondosan meggyújtotta szivarját. Persze, ez már neki is eszébe jutott. Húzza-e meg a vészféket? Kérdezte a fiatalember, és a feje fölött lévő fogantyú után akart nyúlni, de ebben a pillanatban előre bukott, és nekiesett a falnak. Egy gyermekkocsi gurult rá, s néhány bőrönt csúszott felé. Szokatlan, imbolygó léptekkel tapogatózva a vonatvezető is átbukdácsolt a podgyászkocsin. Lefelé tartunk, mondta, és neki támaszkodott a 24 éves ifjú mellett a vagon belső falának. De a rohanó vonat mégse ütközött a sziklának, a kocsi nem zúzódott össze, nem ment ripityára, sőt, az alagút, mintha megint a végtelenbe futott volna. A kocsi hátsó ajtaja kinyílt, az étkező homályában kocintó emberek tűntek fel, majd az ajtó ismét becsukódott. Menjünk a mozdonyba, mondta a vonatvezető, és tűnődve hirtelen úgy rémlett fölöttébb korholón a fiatalemberre tekintett, majd kinyitott egy falba vágott ajtót a hátuk mögött, ám ekkor olyan viharos forró léghúzat csapott az arcukba, hogy a falig tántorodtak, mintha szélvész dobta volna vissza őket. A podgyászkocsit pedig félelmetes moraj töltötte el. Át kell mászni a géphez! Kiáltotta a lármától alig hallhatóan a vonatvezető a fiatalember fülébe, s eltűnt a nyitott ajtó négyszögében, ahonnét jól látszottak a mozdony fényes, imbolygó ablakai. A 24 éves ifjú, noha nem értette, miért kell átmásznia, elszántan követte. Két oldalt vaskorláttal ellátott dobogóhoz értek. A fiatalember megkapaszkodott. Legrémesebb nem a szörnyű, a mozdony szomszédságában csituló éles légáramlat volt, hanem az alagút falának láthatatlan közelsége, mert bár a fiatalember minden gondolatát szükségképpen a gépre összpontosította, a kerekek csattogása és a fütyülő léghúzat annyira átjárta, hogy úgy rémlett neki, hulló csillagok sebességével zuhan egy kőrengetegbe. A mozdony hosszában keskeny pánt futott, s fölötte változatlan magasságban a pánt és a gép fölött hajlított rút kanyargott. Nyilván erre vitt az út. A fiatalember számítása szerint 1 métert kellett ugrania. Sikerült is elkapnia a rudat, s a mozdonyhoz simulva átcsúsznia a pánt mentén. Az út akkor kezdett iszonyúvá válni, amikor a gép rettenetes erejű üvöltő viharnak kiszolgáltatott oldalához ért, ahonnét jól lehetett látni a fenyegetően elsuhanó sziklafalat. Csak az mentette meg, hogy a vonatvezető berántotta egy kis ajtón át a gépbe. A fiatal ember kimerülten nekidőlt a gépháznak, a vonatvezető becsukta az ajtót, mire a mozdony acélfalai úgy letompították a morajt, hogy szinte elviselhetetlen csend támadt. Az ómond brazilt is elvesztettük, mondta a vonatvezető. Kár volt rágyújtani, mielőtt ide másztunk, de meg amilyen hosszú, az ilyen szivar könnyen el is törik, ha nincs dobozban. A fiatal ember, most, hogy a sziklafal közelsége már nem fenyegette közvetlenül, örült, hogy olyan téma kerül szóba, ami a hétköznapokra emlékezteti, egyhangú napokra és évekre, melyeket alig fél órája még maga is élt. Egyhangúakra, mert csak ezért a pillanatért, a kezdet e pillanatáért élt. Azért, hogy elrugaszkodjék a föld felszínétől, és kalandosan behatoljon belsejébe. Elővet jobb kabát zsebéből egy barna dobozt, újabb brazillal kínálta meg a vonatvezetőt, majd maga is szivar dugott szájába, és miután a vonatvezető tűzzel kínálta, óvatosan rágyújtottak. Nagyon szeretem az ómondot, mondta a vonatvezető. Az a fő, hogy jól szeleljen, különben kialszik. Szavai gyanút ébresztettek a 24 éves ifjúban, mert érezte, hogy a vonatvezető sem gondol szívesen a még egyre végtelennek tűnő alagútra. Jó lehet, még mindig fennállt a lehetőség, hogy álomgyanánt hirtelen vége szakad. 18 óra 40, mondta a fiatalember világító számlapó órájára tekintve, már Oltenben kellene lennünk, és a nemrég látott lenyugvó naptól aranyozott hegyekre és völgyekre gondolt. Egymás mellett álltak, a gépház falának támaszkodtak, és szivaroztak. Kellernek hívnak, mondta a vonatvezető, és komótosan pöfékelt. A fiatalember nem tágított. Nem volt veszélytelen a gépig mászni, egyezte meg. Nem vagyok hozzászokva az effélékhez, s épp ezért tudni szeretném, miért hozott ide. Ő se tudja, mondta Keller, csak gondolkodási időt akart nyerni. Gondolkodási időt, ismételte a 24 éves ifjú. Igen, mondta a vonatvezető, ez az, és pöfékelt tovább. A gép, mintha újra előre dőlt volna. Bemehetnénk a vezetői fülkébe, ajánlotta Keller, de továbbra is tétován a falnak támaszkodott, mire a fiatalember elindult a folyosón. Amint kinyitotta a mozdonyvezetői fülke ajtaját, földbe gyökerezett a lába. Üres, mondta a mögötte jövő vonatvezetőnek. Üres a fülke. Tántorogva léptek a helyiségbe, mivel a mozdony egyre szörnyűbb sebességgel ragadta magával a vonatot az alagútban. Tessék, mondta a vonatvezető, lenyomott néhány emeltyűt és meghúzta a vészféket. A gép nem engedelmeskedett. Mielőtt észrevették, hogy az útvonal megváltozott, mindent elkövettek, próbálták a vonatot megállítani, erősítgette Keller, de a mozdony megveszett. Egyre gyorsabban fog rohanni, válaszolta a 24 éves ifjú, és a sebességmérőre mutatott. 150? Mente a gép valaha 150-nel? Úristen, mondta a vonatvezető. Eddig legfeljebb 105-tel. Nézze, mondta a fiatalember. Egyre nő a sebesség. 158-ra ugrott a mutató. Zuhanunk! Az ablakhoz lépett, de nem tudott egyenesen megállni. A száguldás oly esztelen lett, hogy az arca az üveghez préselődött. Hol a mozdonyvezető? Kiáltott a fiatalember, és a fényszóró homályos pászmájában felvillanó, felé iramló és rázúdoló, a vezetői fülke két oldala mellett elsuhanó szikla rengetegre merett. Leugrott! Kiáltotta vissza Keller, aki most a kapcsolótáblának támaszkodva a földön ült. Mikor? Kérdezte csökönyösen a 24 éves ifjú. A vonatvezető néhány másodpercig habozott, megint rá kellett gyújtania, és mivel a vonat egyre jobban imbolygott, fejmagasságig húzta fel térdét. 5 perccel azután, hogy elindultunk, mondta. Kilátástalan volt a menekülés. A kocsi kísérőm is leugrott. És maga? Kérdezte a 24 éves. Én? Én vonatvezető vagyok, felelte Keller. És különben is mindig remény nélkül éltem. Remény nélkül? Ismételte a fiatal ember, aki most elnyúlt a vezetői fülke üvege mögött, és a szakadékot bámulta. Minek ott ültünk a szakaszban, és nem tudtuk, hogy mindennek vége, gondolta. Azt hittük, minden változatlan, de az akna már elnyelt bennünket, és kora bandájaként rohantunk a szakadék felé. Vissza kell mennem, kiáltotta a vonatvezető. A vonatban valószínűleg kitört a pánik. Mindenki előre akar majd furakodni. Valószínűleg, mondta a 24 éves ifjú, és a kövér sakkozóra meg a vörös hajú regényt olvasó lányra gondolt. Oda nyújtotta a vonatvezetőnek az ómond brazilos dobozt. Vegye el, mondta. Úgyis újra elveszti a szivarját, ha megint átmászik. Nem jön-e vele? Kérdezte a vonatvezető, aki nehézkesen felállt és kúszni kezdett a folyosó felé. A fiatalember a fülkében levő ezüstösen csillogó, értelmetlen műszerekre, nevetséges fogantyúkra és kapcsolókra nézett.
210,
mondta.
Nem hiszem, hogy ekkora sebesség mellett sikerül átvergődni a kocsikba.
Kötelessége, kiáltotta a vonatvezető.
Persze,
mondta a 24 éves ifjú, de még csak nem is fordult a vonatvezető felé, nem érdekelte a hiába való kísérlet.
Legalább meg kell próbálnom,
kiáltott fel újra a vonatvezető, immár messze a folyosóról, miközben könyökével és combjával neki feszült a vasfalnak. De mert a gép tovább zuhant, hogy iszonyú robajjal minden dolog végső céljába a földbe fúródjék, az akna fölött lógó vonatvezetőt midőn a fiatalember fölé ért, cserben hagyta az ereje. A kapcsoló táblára esett, a fiatalember mellé, és vérbe borultan átkarolta vállát.
Mit tegyünk?
Ordította a visszhangzó alagút maraját túlkiáltva a 24 éves ifjú fülébe, aki hájas, hasznavehetetlen, védekezésre immár képtelen testét a szakadék fölött tova iramló ablakhoz tapasztotta, és mohón, tágra meredt szemmel itta a mélységet. Mit tegyünk? Semmit. Felelte könyörtelenül a 24 éves, de nem fordult el a halálos színjátéktól, sőt, egyfajta kísérteties vidámságot is érzett. Az eltört kapcsolótábla üvegszilánkjai elborították. Egy hirtelen támadt légörvény, az ablak most repett meg, villámgyorsan két watta csomót kapott fel, és sodort feléjük a fülkébe. Semmit. Isten elejtett bennünket, s mi feléje zuhan.
Sok vonat jön, megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szösz sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, én könyöklök, és hallgatok.
Fényesen kivilágított robogó termek az éj sötétjében. A Vasút, mint Fátum című sorozatunk második részét hallották. Gergely Ferenc összeállításában a következő művek hangzottak el. Részlet Henry David Thoreau Walden című regényéből. Továbbá Dino Buzzetti Gyors vonat című novellája, Franz Kafka A vonat utasai című írása, Friedrich Dürrenmatt Az alagút című novellája, valamint József Attila Eszmélet című versének utolsó verszaka. Fordítók Szőlősi Klára, Lator László, Tandori Dezső és Gera György. Közreműködött Fenyő Ervin, Kaszás Gergő és Kaszás Attila. Az összeállítást Táncos Tamás és Maksai Helga hangmester, Kakó Gyula zenei szerkesztő és Sárospataki Zsuzsanna rendező készítette. Felelős szerkesztő Turai Tamás.
A felvétel 2004-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, október 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Méreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Vasárnap 20 órakor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.